Good evening.
Jóestét.
One of the exciting things about being in this pulpit.
Egyik dolog, ami nagyon izgalmas az a kapcsolatban, az ember itt lehet ezen a pulpituson.
Is that every time I get up here, there's something new and different to play with.
Mindig valami újat és valami izgalmasra lehet itt játszadozni.
In the first service, this was here on the pulpit.
Az előző alkalom, az első istentisztelet, az itt volt ez a dolog.
I was in darkness and I had no idea what it was.
Teljes sötétségben voltam, nem tudtam mi ez.
After the service, Szilárd spoke to me and told me what it was.
Az alkalom után azonban Szilárd felvilágosított, hogy mi ez.
And this is supposed to be holding the stage up.
És ez az, ami tartja az egész színpadot.
I'm not sure I wanted to know that.
Nem biztos, hogy tudni akartam ezt a tényt.
I'm not sure I feel happier being enlightened than I was when I was in darkness.
Nem hiszem, hogy most ebben az esetben jó, hogy a világosságra jutottam a sötétségből.
So we should pray.
Úgyhogy szerintem imádkoznunk kéne.
So the Lord keeps us, protects us all.
Hogy az Úr megtart és vigyáz ránk.
I'm going to ask Christina to read the third chapter of Jonah, which is our study will be in the third chapter of Jonah tonight.
Ma este a Jónás könyvének harmadik fejezeténél tartunk, és ezt én el fogom olvasni.
And then we're going to pray.
Isten, imádkozni fogunk.
And ask for God's anointing.
És kérjük Istent, hogy felkenje ezt az alkalmat.
So please follow along in your English Bibles, if you're reading an English Bible or a different translation.
Kérjük, hogy az angolok az ön saját Bibliájukba kövessék. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba egy napi járásra, és ezt hirdette. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek. Böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Ezután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszáll az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Father, we desperately need you.
Atyánk, mi annyira nagy szükségünk van rád.
We ask that you'd shine your face upon us.
Kérjük, hogy te ragyogtasd ránk az orcádat.
We ask that you'd pour your grace out upon us.
És kérjük, hogy önsd ki ránk a kegyelmedet.
And we ask that you'd speak to us tonight in your word.
És kérjük, hogy a te igédből szólj hozzánk ma este.
We thank you for the wonder and the power and the authority of your word.
Köszönjük a csodáját, a fantasztikus és nagy hatalmát az igédnek.
And we ask that you'd anoint the things we speak of tonight.
És kérjük, hogy te kent fel mindazokat a dolgokat, amikről beszélünk ma este.
Father, we pray that you would bind the enemy from this place.
Kérjük, hogy te kötöd meg a sátánt, Uram, erről a helyről.
And we ask that your word would have free reign in our hearts.
És kérjük, hogy a te igéd szabadon áramolhasson a mi szívünkben.
And Lord, that you would do business with our hearts tonight.
És hogy Uram, te munkálkodj a szívünkben ma este.
May we sense your presence.
Hadd érezzük meg a te jelenlétedet.
May we sense your pleasure.
És azt, hogy te gyönyörködsz bennünk.
May we sense your power.
És hogy érezzük a te hatalmadat.
And may we see much of you.
És hogy minél többet, és minél jobban láthassunk téged ma este.
For we ask all these things in the precious name of Jesus.
Ezeket mind Jézus drága nevében kérjük.
Amen.
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 Is that our prayer?
Jó, az imádva.
Is that our prayer?
Ez a mi imádságunk.
Yeah.
Igen.
Yes. No? Well, I'm praying it.
Én imádkozom.
Another person in the room praying it with me.
És ha már csak egy a másik ember van, aki velem imádkozza ezt.
We're asking to agree on that prayer.
És mi egyetértünk abban az imádságban.
That's what we're asking the Lord that He would do.
És ha ezt kérjük az Úrtól, hogy tegye meg.
So if there's two of us.
Ha már van ketten vagyunk itt a teremben ilyenek.
Watch out.
Akkor vigyázzatok.
Because God may just want to do this tonight.
Mert akkor Isten ezt nagyon is elvégezheti ma este a szívünkben.
Amen.
Amen.
We're not sure, are we?
Kicsit bizonytalan volt, de.
Okay. Amen. Tonight our study will be in primarily the third chapter of the book of Jonah.
Ahogy említettem, ma főleg Jónás harmadik fejezetéről fogunk beszélni.
This is the third of a series of four times we'll spend together in this book.
Ugye ez a harmadik alkalom abból a négyből, amit együtt töltünk ezzel a könyvvel foglalkozva.
We've already said that we'll learn much here about the grace of God.
Már beszéltünk arról, ugye, hogy mennyi mindent látunk, tanulunk Isten kegyelméről ebben a könyvben.
The very fact that the grace of God pursues us.
Azt láttuk, hogy az ő kegyelme követ és szorongat bennünket.
That God in His grace pursues our heart.
Hogy az ő szeretetével, mint egy üldöz bennünket, a mi szívünket.
And that His grace is so good and so great that when He pursues it, He even overcomes our disobedience.
És hogy az ő kegyelme olyan nagy és oly hűségesen követ minket, hogy legyőzi a mi engedetlenségünket is.
We've learned that God does not give up on us.
Azt is láttuk, megtanultuk, hogy Isten nem adja fel a velünk való munkáját.
And that is a word of comfort.
És ez nagyon megnyugtató.
I can think of many, 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 many reasons why God should give up on me.
Mert nekem nagyon-nagyon sok ötletem lenne, hogy miért is kéne Isten, hogy feladja a velem való munkát.
And all of them are true.
És mind ezek igazak.
And yet, the grace of God shown to us in the book of Jonah.
Mégis az ő kegyelme, amit meglátunk itt Jónás könyvében is.
God shows us so clearly that He will not give up on us.
Annyira tisztán megmutatja, hogy ő nem adja fel.
And this amazing grace pursues us.
És hogy az ő csodálatos kegyelme követ és üldöz bennünket.
In chapter 1 we really studied about the disobedience of the prophet Jonah.
Az első fejezetben Jónás profétának az engedetlenségéről tanultunk.
We saw that a man can hear the voice of God.
Láttuk, hogy az ember hallhatja Isten hangját.
A man can understand the voice of God.
És meg is értheti Isten hangját.
And a man who knows God well can simply run away.
És az ember, aki nagyon jól ismeri Istent, elfuthat Isten elől.
And we also see there the grace that God doesn't give up on him when he runs.
És láttuk az ő kegyelmét, hogy ő nem adja fel, amikor mi elfutunk.
But that God can marshal all of heaven and earth and all the forces of nature.
De Isten az a mennyet és a földet és a természet minden erejét felhasználhatja.
To capture that man and that man's heart.
Hogy mint egy megfogjam, mint egy rabul ejtse azt az embert és annak az embernek a szívét.
And to move him to a place.
És hogy aztán elmozdítsa arra a helyre, ahova akarja.
In chapter 2 we really see the disciplining of the prophet.
A második fejezetben látjuk, ahogy Isten mint egy neveli az ő prófétáját.
The school that God places him in to learn about how to walk properly with God.
Ahogy abban az iskolába helyezi, hogy hogyan tudjon ő jól Istennel járni.
The steps that God will take to prepare and train the heart of a man and the heart of a woman revealed to us in chapter 2.
Azok a lépések, amiket mind megtesz Isten azért, hogy munkálkodjon egy ember szívében, ezeket mind látjuk a második fejezetben.
We learn what happens when you reject God's word.
És látjuk, mi történik akkor, ha elutasítjuk Isten igéjét.
And we talked about the fact that God's word, His precious word, is His primary mechanism for changing and affecting our heart.
És láttuk, hogy az ő igéje, az ő drága igéje, az elsődleges eszköz arra, hogy ő megváltoztass és átformálja a szívünket.
God uses the word of God in the hand of His Holy Spirit to change us.
Az ő igéjét használja a Szentlélek kezében, hogy átformálja az életünket.
What happens when you reject the word that He brings into your heart and you reject this word?
És mi van akkor, amikor elutasítjuk ezt az igét, amit ő a szívünkbe kimunkál?
We saw again in chapter 2 that God doesn't give up, but this time His grace creates an environment where you begin to learn.
Hanem láttuk a második fejezetben szintén, hogy Isten nem adja fel a munkát velünk, hanem olyan környezetet a teremt körénk, ahol a szívünk és a körülményünk miatt is te elkezd változni.
Jonah got a big fish.
Jónás egy nagy halat kapott.
And that fish, that place of learning, that school of discipline.
És Jónás számára ez a környezet, ez a fenyítés, ez az iskolája, amiben helyezte.
Was not to punish or destroy him.
Nem azért volt, hogy megbüntesse őt, hogy elpusztítsa.
But it was to prepare him and bring him to a place where God could use him to do the thing that God's wanting to do.
Hanem hogy elkészítse mindarra a munkára, amit Isten el akart végezni.
We've commented already in our study that there are 48 verses in the book of Jonah.
Már beszéltünk arról, hogy Jónás könyvében 48 ige vers van.
All but five of those verses deal with God speaking into the life and the heart of His prophet Jonah.
Öt kivételével az összes arról szól, hogy Isten munkálkodik, szól az ő prófétájának a szívéhez.
As we come to chapter 3,
hogy eljutunk a harmadik fejezethez,
chapter 3 is not so much about Jonah.
Ez a rész nem annyira Jónásról szól.
It's not so much about the messenger.
Nem annyira a hírhozójáról szól.
But it's about the message that God wants to bring, that he might bring glory to himself.
Hanem inkább a hírről, az üzenetről, amit Isten el akar hozni, hogy az dicsőségére, a dicsőséget hozzon neki.
Chapter 3 isn't really about the servant of God. It's not really about the servant of God.
A harmadik fejezet tehát nem Isten szolgájáról szól igazán.
It's about what God wants to do.
Hanem arról, hogy mit akar Isten elvégezni.
Tonight we'll consider some things that are really about serving God and ministry, if you want to call it that.
Tehát ma azon fogunk elidőzni, hogy mit jelent a szolgálat, mit jelent Isten szolgálatában lenni.
And I want to encourage you about ministry, about serving God.
És szeretnélek bátorítani benneteket a szolgálattal kapcsolatban. Isten, az, hogy Isten szolgáljátok.
And I want to encourage you with several things.
Különböző dolgokban szeretnélek bátorítani titeket.
Many of you serve the Lord, many of you want to serve the Lord, many of you want to serve him more.
És sokan vagytok, akik szeretnétek az Urat szolgálni, szeretnétek még jobban szolgálni.
I want to encourage you that serving God is not about us.
Szeretnélek bátorítani titeket abban, hogy az Isten szolgálata nem rólunk szól.
It's about him and his glory.
Hanem csak is róla, az ő dicsőségéről.
Some people serve because it makes them complete.
Sokan azért szolgálnak esetleg, mert ettől lesznek teljessé.
Because it fulfills them, that's their reason for doing it.
Mert ez betölti őket, és ezért teszik.
I want to encourage you, do not let that be your reason for serving.
Arra biztatlak, hogy ne engedjétek, hogy ez legyen a ti okotok, amiért ti szolgáltok.
Let the glory of God be the reason for serving.
Hanem Isten dicsősége legyen az ok, amiért ti szolgáltok.
Because he is great.
Azért, mert ő nagyszerű.
Because he is your Lord.
Mert ő a mi Urunk.
Because he is the one who bore a cross that your heart might be free.
Mert ő az, aki eltűlte, elszenvedte a keresztet, hogy a mi szívünk szabaddá lehessen.
Let that be the motivation of service.
Legyen ez a motivációja mi szolgálatunknak.
Tonight we're going to learn some things about serving him.
És ma este pár dolgot fogunk tanulni az ő szolgálatáról.
But before we begin in chapter 3 and again hear God's call for the prophet Jonah, it's worthwhile mentioning something.
Tehát mielőtt elkezdjük megnézni, mi van a harmadik fejezetben, és hogy Isten hívja Jónást.
At the beginning of chapter 3 of the book of Jonah,
akkor még egy pár dolgot érdemes megemlíteni, ez előtt Jónás könyvében.
Jonah is right back at the place he was at the beginning of the book.
Azt látjuk tehát, hogy a harmadik fejezetben Jónás ugyanott van, ahol a könyv elején volt.
Time has passed.
Ez idő eltelt.
Experiences have passed.
A tapasztalatok is ugye elmúltak.
He's been away in a whale or in a great fish.
Tehát ő időt töltött, távol volt, ugye halban is töltött időt.
It tells in chapter 2 he's wearing weeds round his head.
És azt látjuk, hogy hínár fonódott a fejére, ezt elolvassuk a második fejezetben.
A lot of things have happened to him.
Nagyon sok minden történt Jónással.
And he's right back where he started.
És most mégis ugyanott van, ahol az elején kezdte.
Last week's study we ended in the second service by considering the passage from Genesis 32 about Jacob.
Úgy fejeztük be a múltkori alkalmat, hogy az 1 Mózes 32-ről Jákobról beszéltünk.
And we made the comment that Jacob is a fantastic and amazing and interesting character in the book of Genesis.
És az 1 Mózes könyvében Jákob egy fantasztikus, lenyűgöző, nagyon érdekes karakter.
When you look at Abraham, you learn a lot about faith.
Ha Ábrahámot nézzük, akkor sokat tanulunk a hitről.
When you look at Noah, you learn a lot about obeying the Lord fully.
Noéról, ha Noéra tekintünk, akkor már sokat tanulunk arról, hogy milyen Istennek engedelmeskedni.
When you look at Enoch, you learn a lot about walking with God. He's one of the two people in the whole of Scripture where it says they walked with God.
Enochot látva látjuk, milyen az, amikor Istennel jár valaki. Ő rá, és még valakire a Bibliában. Két emberre mondja az ige, hogy ők Istennel jártak.
But when I get to Jacob,
de amikor eljutunk Jákobhoz,
I learn something about myself.
Akkor magamról tanulok valamit.
Because you meet somebody who is always trying to get around things.
Mert olyan emberrel találkozom, aki mindig próbálja kikerülni a dolgokat.
Someone was always trying to find a way out of doing what's right.
Valahogy próbálja magát kivonni az alól, hogy úgy kelljen cselekedni, ami helyes lenne.
Always trying to manipulate the situation to his advantage.
Mindig manipulálja a helyzetet a saját javára.
Now I know none of you are ever like that.
És tudom, hogy egyikőtök se soha nem viselkedik így.
There's a lot of nervous laughter, isn't there, really?
Yeah. Aggódó nevetés hangzik el.
But when I meet Jacob, I meet myself in the scriptures.
De amikor Jákobban találkozok az igében, akkor magamat látom.
And there in Genesis 32, we find a man like me.
És az 1 Mózes 32-ben rátalálunk egy emberre, aki olyan, mint én.
That finally meets somebody he cannot go around.
És végre eljut oda, hogy találkozik valakivel, amit nem tud már kikerülni.
And if you consider that story,
és hogyha elgondolkozol ezen a történetem,
you learn something from it.
Akkor tanulunk abból valamit.
God does not negotiate with a human heart.
Hogy Isten nem egyezkedik az emberi szívvel.
God does not negotiate with it.
Isten nem egyezkedik.
He is a Lord.
Ő az Úr.
He is a King.
Ő a király.
And kings rule and they conquer.
És a királyok uralkodnak és elfoglalnak.
Now he doesn't do it with a sword of destruction like the armies of the world do.
De ő nem úgy teszi ezt, mint a világban látjuk, karddal és pusztítással.
He does it with two pieces of wood and a series of nails.
Hanem ő két szeggel teszi, ami egy fadarabbal.
He does it with shattering and powerful love born from a cross and an empty tomb.
Hanem ő egy hatalmas, végtelen szeretettel teszi, ami keresztül sugárzik abban az üres síron is.
But there was a point in Jacob's life, he met God and did not win.
Egy napon viszont Jákob is találkozik Istennel, és akkor már nem tud győzni.
And what's more, he had to lose completely.
És mi az eredmény? Teljesen veszítenie kellett.
And he had to know that he lost.
És el kellett, hogy ismerje, meg kell, hogy értse, hogy ő veszített.
In Jonah's life, this was a similar place.
Jónás életében is ez egy hasonló helyzet.
He'd run, he'd tried to go away from the very face of God, it tells us in chapter 1.
Elfutott, próbált menekülni Isten arca elől.
But right now, at the beginning of chapter 3, he's right back where he started.
De most a harmadik fejezet elején ugyanott van, ahol elindult.
There are times in all of our lives where we face God in that way.
Mindannyiunk életében van egy pont, amikor így állunk szemben Istennel.
I encourage you with this thought.
Biztatlak, vagy bátorítanálak a következő gondolattal.
With all your heart, lose.
Teljes szívből veszítsetek.
With all your strength and with all your heart, lose.
Teljes erőtökből és teljes szívetekkel veszítsétek el a csatát.
Be defeated by him.
Legyetek legyőzetve általa.
And conquered by him.
Legyetek leuralva, mint egy jó értelemben ő általa.
Let there be no resistance to his will and his desire in your life at all.
Ne legyen semmi ellenállás az ő akaratára, az ő terveire az életedben.
Some of us will not move on from where we are for years.
És sokak esetleg nem mozdulnak sem erre éveken át.
Until we learn to lose.
Amíg meg nem tanulunk veszíteni.
Time will pass.
Ez idő el fog telni.
Experiences will pass.
És a tapasztalataink is.
But we will never be any further until
we... De nem jutunk semennyivel sem előbbre, amíg meg nem tanulunk veszíteni.
And I encourage you, don't be one of the people that wanders in a wilderness for 40 years.
És arra biztatlak, hogy ne legyetek olyanok, mint akik 40 évig, mint egy vándoroltok a pusztában.
When all it takes you to do is to bow. To bow.
De nem, mikor az egész csak annyiról szólna, hogy végre meghajol.
There is an interesting statue in Rome.
Van egy érdekes szobor Rómában.
And it's a statue of Jesus.
Ez Jézusról egy szobor.
I'm not personally really into statues.
Én annyira nem szeretem a szobrokat.
But this one brought me to tears.
De ez a szobor könnyekre fakasztott.
Because it's clearly a statue of the person of the Lord Jesus Christ.
Mert ez a szobor egyértelműen Jézus személyének a szobra.
And he's wearing a robe with a hood.
Egy köpönyeget, egy ilyen palástot visel, aminek van kapucnia.
But the interesting thing is this.
De az érdekes dolog az.
There is only one way you can see his face.
Csak egyetlen, egy módon láthatod az arcát.
And that is, you have to come round in front of that statue.
És körbe kell menned, és a szobor előtt megállnod.
And you have to bow.
És egyszer meg kell hajolnod.
And it's the only way with that statue that do you get to see the very face.
És csak így, ha meghajolsz a szobor előtt, látod meg a szobor arcát.
It's a great principle.
Annyira nagyszerű ez az alapelv.
It's a great principle.
Nagyon-nagyon jó.
Jonah was right back where he started.
Jónás tehát ott van újra, ahol kezdte.
And chapter 3 begins again with the word of the Lord coming a second time to the prophet Jonah.
És úgy is kezdődik ez a harmadik rész, hogy az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz.
And in verse 2 it says, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee.
Második vers, indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amit én mondok neked.
The call is slightly different this time from how it's expressed to us in verse 2 of chapter 1.
És érdekesen az elhívás egy kicsit máshogy hangzik most, mint az első rész második versében.
In chapter 1 verse 2 it says, Arise, go, and cry against this city.
Ott azt halljuk, hogy menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre.
The second time God calls him, he says, Arise, go to that great city, and preach unto it the preaching that I give you.
Második alkalommal azt mondja, hogy indulj, menj Ninivébe a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked.
Jonah is to go, and he is to proclaim, he is to say something that God is giving to him.
Tehát Jónásnak mennie kell és hirdetni valamit, amit Isten fog neki megmondani.
We talked at the beginning of our series that in essence that service it's not complicated.
És erről már beszéltünk az első alkalommal a kis sorozatunkban, hogy ez az egész üzenet nem túl bonyolult.
It requires that we hear God and then simply go and speak the things that he gives us to speak.
Hogy az egész nem bonyolult, ha figyelnünk kell Istenre, hallani, hogy mit akar, hogy mit mondjunk, és aztán elmondani azt.
The message is not our message, it's his.
Az üzenet nem a mi üzenetünk, az övé.
The content of that message is his and not ours.
A tartalma ennek az üzenetnek nem a miénk, hanem az övé.
The very words of it, the very length of it, the very form of it is his and not ours.
A szavai, a hosszúsága, minden az övé, nem a miénk.
And it says here, go and preach unto it the preaching that I bid thee.
Tehát hirdesd ott azt az üzenetet, amit én mondok neked.
And it literally means, Jonah, go and speak the words that I have arranged for you to speak. Go and speak them.
Magyarul azt mondja Isten, hogy menj Jónás, és mondd azokat a szavakat, amiket én rendelek el, hogy te mondjál.
Take these words.
Vidd ezeket a szavakat.
Speak these words to this people.
És mondd ezeket a szavakat ennek a népnek.
We see there in verse 3 that Jonah this time arises, he goes to Nineveh according to the word of the Lord.
Jónás elindult és elment Ninivébe az Úr szava szerint.
And it's amazing how quickly he gets there when he simply obeys.
És mennyire hirtelen oda is ér, nem, ha engedelmeskedik.
And again, it's a great principle. It's amazing how fast you get to where you're going when you obey.
És hihetetlen, nagyszerű alapelv ez is, hogy milyen gyorsan odaérsz, ahova Isten küld, ha
engedelmeskedsz.
És a lényeg nem csak az, hogy engedelmeskedjünk annak, amit ő mond,
but do it quickly.
Hanem hogy meg is tegyük gyorsan.
Do it without delay.
Minden várakozás nélkül.
Do it without a great fish.
A nagy hal nélkül.
Now it tells us a little bit about the city of Nineveh in verse 3. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey.
Elmond ez, meg tudunk valamit Ninivéről is, hogy egy hatalmas városról van, tudom, három egy napi járó föld a nagysága.
And this doesn't tell us it was 3 days' journey away. It's describing the physical size of the city.
És itt nem azt jelenti, hogy ennyi ide volt, hanem ilyen nagy volt a város, hogy ennyi időbe telt átmenni rajta.
As we said in the introduction, it was probably 50 to 60 miles across. Round about 3 days' journey across the city and all its suburbs.
Tehát ez azt jelenti, körülbelül 50-60 miles.
Yeah.
See, olyan 90 kilométer lehetett az át, tehát az átmérője, a nagysága ennek a városnak.
I forget the English still use the mile.
Elfelejtem, hogy az angolok még mindig mérföldet használnak.
And it tells us that Jonah began to enter the city a day's journey.
És azt mondja az ige, hogy elindult tehát Jónás befelé a városba egy napi járásra.
So he's walked into the scope of the city by about 30 kilometers.
Tehát elindul és egy nap alatt körülbelül 30 kilométernyire jut be a városba.
And he cries out and he preaches.
És ezt hirdette, elkezd tanít, elkezdi beszélni, tehát amit Isten rábízott.
When it says he cries out here, it uses the very same words that God asked him to do earlier in the chapter and earlier in the book.
Érdekes, az a szó van itt, hogy hirdette azt át, amit Isten kérdött tőle itt ebben a fejezetben is, és az első fejezetben is.
He's actually and simply being obedient.
Egyszerűen engedelmeskedik.
And he cries and he preaches this message.
És egyszerűen elmondja, kihirdeti ezt az üzenetet.
It's a message which consists in English of 8 words.
Ez az üzenet angolul 8 szó, nekünk 6.
It's a message which is an unusual message.
Unusual. Ez egy olyan üzenet, ami elég furcsa, szokatlan.
It's a strange message.
Elég furcsa üzenet.
It's strange because of what it doesn't say.
Azért furcsa, amit nem mond ez az üzenet.
The name of God is never mentioned.
Az Isten neve meg sincs említve.
Repentance is never mentioned.
A megtérés, a megbánás sincs említve.
Forgiveness is never mentioned.
A megbocsátás sem.
God's desire for relationship is never mentioned.
Istennek a vágya, hogy kapcsolatba szeretne lenni velünk, ez sincs megemlítve.
Mercy and grace are never mentioned.
Az irgalom, a kegyelem nincs említve.
There is no appeal.
És nincsen appelláta, fellebbezés.
There is no telling people what to do to get right with God.
És nem mondja el, hogy mit tegyenek az emberek, hogy helyreálljanak kapcsolatuk Istennel.
It's a strange sermon.
Nagyon furcsa üzenet, hirdetés.
If you were to go to a theological college today and submit that in a preaching class, you would fail.
Ha ezt a teológiai iskolában ma beadnád, mint egy ige hirdetésnek a szövege, akkor valószínűleg megbuknál.
Your grade would not be good.
Nem jó jegyeket kapnál erre.
You don't mention God.
Mert nem beszélsz Istenről.
Redemption.
És a megváltásról.
The blood of the Lamb slain from the foundation of the world, the cross.
Nem beszélsz az a bárány véréről, ami már az idő kezdetén ki lett ontva, nem beszélsz a keresztről.
It's not eloquent.
Nem elég ékesen szóló.
It's not theological.
És nem elég teológiai.
It's not clever.
És nem okos, ügyes.
But it's anointed.
De mégis felkent.
It is the very words of heaven spoken upon earth.
Hanem egyszerűen ezek a mennyország szavai, amik itt a földön el vannak mondva.
If anything to us, it's a word of great comfort to us in serving God.
Hát ez tulajdonképpen bátorításként kellene szolgáljon nekünk.
Because when you speak, when you preach, when you share His word.
Mert amikor tanítasz, amikor beszélsz, megosztod az ő igéjét másokkal.
It doesn't have to be clever.
Nem kell, hogy nagyon okosan hangolt.
Doesn't have to be theological.
Nem kell nagyon teológiainak lennie.
Doesn't have to be eloquent.
És ékes szólóan.
It doesn't have to have 15 words of more than 5 syllables in it.
Nem kell, hogy 15 szó legyen legalább benne, amiben 5-nél több szótagú. Tehát 15 ilyen szó legyen benne.
It just has to be the words that have been spoken in heaven repeated on
hanem az a lényege, hogy a mennyben elmondott szavakat itt megismétli a földön.
It just needs God's seal upon it.
Hanem Istennek az ő pecsétje kell rá.
God's stamp upon it.
Az ő pecsétje.
It needs the Holy Spirit upon it.
És a Szent Lelke, a Szent Lélekre van szükség rá.
And if we would only learn and understand this.
És ha megértenénk, megtanulnánk ezt.
That when we serve and we minister, we simply need His anointing.
Hogy amikor szolgáljuk őt, amikor munkálkodunk, akkor csak rá van szükségünk.
How much more spiritual activity would actually take place?
Mennyivel több valóban lelki esemény és cselekvés történne?
How much more will be accomplished for the kingdom of God?
És mennyivel több dolog történne az Úr országáért, az országáért?
If it was simply His words with His power on it.
Hanem ha egyszerűen az Ő szavai lennének az Ő ereje által.
Rather than our plans.
Mint ahelyett, hogy inkább a mi terveinket csináljuk.
Our program.
A mi programjainkat.
And our ideas.
És a saját ötleteinket.
Think about for a minute about the vessel that God used.
És egy pillanatra gondolkodjunk el arra az eszközről, amit Isten használ.
It gives us comfort because God can and will use us.
Ez meg kell nyugtasson bennünket, Isten akar és tud is használni minket.
This was a man who heard the word of God, understood the word of God.
Egy olyan férfiről van szó, aki hallotta Isten hangját, megértette Isten hangját.
And in complete knowledge of all those things was completely and totally disobedient.
És mindezek teljes tudatában teljesen engedetlen volt.
This is a man who would fail.
Olyan emberű, aki elbukott.
Failure does not disqualify you from serving God.
De az, hogy valaki elbukik, attól nem leszel kiállítva. Mindegy, az nem teszi lehetetlené azt, hogy te szolgálj Istennek.
In His hands it becomes the basis of preparation that you might become weak, so that He might become strong.
Az ő kezében ez az egész egy előkészületté is válhat, hogy te jobban gyengüljél, hogy az ő ereje munkálkodja rajtad keresztül.
This is a man who had not really come to a place of really full or true repentance.
Ez az ember olyan, aki nem igazán jut el a teljes megadásra, mint egy megtérésre.
In his prayer of chapter 2, he mentions himself some 17 times, and God, the Lord, only 5.
A második részben látjuk, hogy az imádságában magáról 17-szer beszél, az Urat 5-ször említi.
This is a man who had the stubbornness of human will.
Ő egy olyan ember, aki az emberi akarat teljes konokságával.
He had the ability and the stubbornness to reside and live in the belly of a fish for 3 days and 3 nights before he even considered praying.
Olyan csökönyös maradt, hogy kitartóan 3 napi a halban eltöltött idő után volt csak hajlandó egyáltalán neki fogni az imádságnak.
And then he even had the stubbornness to not cry out by reason of conviction or repentance.
És még akkor sem a meggyőződésével és a megtérése miatt kiált Istenhez.
But chapter 2 tells us he only cried out because it was painful.
Hanem egyszerűen azért kiált, és ezt megtudjuk a második fejezetből, mert már nagyon fájdalmas volt ez a helyzet.
Jonah cried out solely by virtue of the reason of his affliction.
És ő egyszerűen a saját nyomorúságának az okai miatt kiáltott Istenhez.
What comfort it is.
És milyen bátorító, vigasztaló nekünk.
If God can take a man like Jonah.
Hogy Isten fog egy ilyen embert, mint Jónás.
And God's love can pursue and grace can pursue him.
És az Isten szeretete, az Isten kegyelme, mint egy szorongatja, üldözi őt.
And God's love and grace can overcome and overturn that disobedience.
És az Isten szeretete, kegyelme utoléri és megfordi, formálja, és mint egy legyőzi ennek az embernek az engedetlenségét.
What comfort it is that God can use a man like this.
Annyira megnyugtató, megvigasztaló, hogy egy ilyen embert is használ Isten.
Because it means that God can use this Jonah.
Mert akkor azt jelenti ez, hogy az ilyen Jónást is használhatja.
And what more, it shows not only that he can.
És azt mutatja meg még inkább, hogy nem csak hogy tud egy ilyen embert használni.
But he wants to.
Hanem akar is.
That he wills to do so.
És hogy meg is teszi ezt.
And he does.
Meg akarja és meg is teszi ezt.
Now that's comfort.
És ez tényleg vigasztaló.
Because that means he can use any of us.
Ez azt jelenti hát, hogy már melyikünket használhatja ő.
If we will hear, if we will arise.
Hogyha meghalljuk és felkelünk,
if we will go,
és elindulunk,
and simply speak the words that he gives us,
és egyszerűen azokat a szavakat szóljuk, amiket ránk bíz,
not born out of our own cleverness,
és nem a saját ügyeskedésünket követjük.
It's a word of comfort.
Ez vigasztaló.
The words that Jonah spoke were anointed.
Azokat a szavakat, amiket Jónás kimondott, ezek a szavak felkentek voltak.
They were powerful because they bore the hallmark of heaven upon them.
Erőteljesek voltak azért, mert a mennyország pecsétje volt rajtuk.
They smelt of God.
Ezek
They smelt of God.
Isten illata volt rajtuk.
They had the fragrance of God upon them.
Isten jó illatával voltak telik ezek a szavak.
And they were full of authority and power. Authority and power.
És tele voltak tekintéllyel és erővel.
I want to spend a few minutes talking about being anointed.
Szeretnék egy pár percet arról beszélni, hogy mit jelent felkentnek lenni.
If you've been involved in serving God for any period of time longer than about 2 hours,
ha már hosszabb ideje szolgálod az Urat, mint mondjuk 2 órája,
you desperately are aware of the fact that you need His power.
Akkor nagyon-nagyon is tudatában annak, hogy mennyire szükséged van az ő erejére.
For those of you that are bright and clever,
azok, akik nagyon okosak és ügyesek,
you probably realize it in the first 5 minutes.
Előtt valószínűleg az első 5 percben rájöttetek erre.
But we need His power, we need His anointing.
Hogy szükség van az ő erejére és az ő felkenésére.
In the New Testament, it is a foreign concept to have believers that are not living in power.
Az Új Szövetségben teljesen idegen az a gondolat, hogy a hívők ne az ő erejében éljenek.
They are not walking in the power of God's Spirit upon them.
Hogy ne úgy éljenek, hogy az Isten szent lelke rajtuk van.
When we talk about anointing, we talk about being empowered for service by the person of the Holy Spirit.
Felkentnek lenni azt jelenti, hogy a Szent Lélek mint egy megerősít bennünket az Úr szolgálatára.
Now to be anointed, the word literally means to be smeared with something.
Ez a felkenetés szó szerint azt jelenti magyarul, hogy felkenni, valamivel bekenve lenni.
And the picture in the Old Testament was of an oil which represented the person of the Holy Spirit.
És ez az Ószövetségben úgy történt, hogy az olaj, ami ugye a Szent Lelket szimbolizálta.
But for a few minutes I want us to consider the understanding that God gives us about that anointing from the Old Testament, from the book of Exodus.
Most azt szeretném tehát, hogy a felkenetésről, a felkentségről minél többet megértsünk a 2 Mózes 2. könyvének alapján, amit Isten megmutat nekünk.
So, if you will turn with us, please turn to Exodus 30.
Nyissátok, lapozzatok a Bibliátokban Mózes 2. könyvének 30-as fejezetéhez.
And I'm going to ask Christina if she'll read from verse 22 of chapter 30 until the end of verse 32, some 10 verses.
The end of 32 or just 32?
End of 32.
Ja, jó, tehát a 22-es verstől. Majd így beszélt Mózeshez az Úr, végy finom balzsamot és folyékony mirhát 500 pénzért, balzsamos fahéjat fele annyiért, azaz 250 pénzért, balzsamos nádat is 250 pénzért, végy kassziát is 500 pénzért a szent sekel szerint, és egy hín olívaolajat. Készíts belőle felkenésre való szent olajat, vagyis fűszerezett olajkeveréket, ahogyan a kenetkeverő elkészíti. Ilyen legyen a felkenésre való szent olaj. Kend meg ezzel a kijelentés sátrát és a bizonyság ládáját, az asztalt és egész felszerelését, a lámpatartót és felszerelését, az illatáldozati oltárt, az égő áldozati oltárt és egész felszerelését, a medencét és állványát. Így szentelt fel azokat, hogy igen szentek legyenek. Csak az érintheti, aki fel van szentelve. Kent fel Áront és fiait is, szentelt fel őket, hogy papjaim legyenek. Izrael fiaihoz így beszélj, felkenésre való szent olajom lesz, ez nemzedékről nemzedékre. Más embernek a testére nem szabad azt önteni, és ilyen összetételben más hasonlót ne készítsetek. Szent az, szentnek tartsátok. Ki kell érteni népek közül azt, aki hasonló kenetet készít, vagy illetéktelen ken meg vele. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr, végy fűszereket.
When God established a group of people to serve him, the priesthood,
amikor Isten megalapozta azt a csoport embert, a papságot, akik őt szolgálják,
and when he established a place in which they would serve him,
és mint egy elrendelt azt a helyet, ahol ők szolgálni fogják,
God gave instructions that anyone who served or anything that was used for service in that place,
elrendelte Isten mindenki, aki őt szolgálja, és mindent, ami a szolgálatban szükséges eszköz,
should be smeared, should be anointed with this oil.
Azt kenjék fel ezzel a bizonyos olajjal.
And it was part of the preparation and the empowerment for service.
És ez az előkészülete, és mint egy az erővel való megáldása volt ez a szolgálatnak.
Now, the oil in Scripture nearly always represents the person of the work of the Holy Spirit.
Az olaj az igében mindig a személyét, Szentléleknek a munkáját jelképezi.
Now this oil here in Exodus consists or has in within it four separate spices or fragrances.
Ez az olaj tehát, amiről itt beszélünk itt az Ószövetségben, négy különböző összetevőből áll.
And I want to suggest to you that they are representative in some way of the person of the Lord Jesus Christ.
És én ezt szeretném így elétek hozni ezt a gondolatot, hogy lehet, hogy ez a Jézus személyének különböző oldalait képviselik.
The first thing that we find in that oil is the substance myrrh.
Az első dolog, ami összetevő ennek a kenetnek, ennek az olajnak, az a mirha.
Now, myrrh is a sticky substance that comes from a tree.
Ez egy ragacsos dolog, ragacsos anyag, amit egy fából nyerünk.
We're told here that it is to be pure myrrh.
Azt olvassuk itt, hogy legyen ez tiszta mirha.
The word here doesn't so much deal with the cleanliness of it or the purity of it.
Itt nem annyira arról szól, az igen nem annyira arra hangsúlyozza ki a dolgot, hogy mennyire tiszta a mirha.
It deals with the fact that it was to flow freely from the tree.
Hanem az, hogy folyékony legyen, hogy ez szabadon folyjon a fából.
And the way that they would get this substance, this myrrh from the tree, is that they would bruise the tree, and they would cut it, and it would flow its very life.
Tehát tulajdonképpen úgy nyerték ki a fából ezt a mirhát, hogy mint egy ütlegelték, megvágdosták a fát, és abból, mint az élete folyt ki ez a nedű. Ez a
Now
this ragacsos valami.
This spice is desperately bitter to the taste, but it smells beautiful.
És ez az anyag, ez a mirha nagyon-nagyon keserű, mégis az illata nagyon édes és finom.
And it's obtained by beating, bruising and damaging the life of something.
És úgy nyerjük ezt, hogy valaminek az életét és a teljességét mint egy szétdúzzuk, megverjük.
There are 14 references to myrrh in the Bible.
14 említést találunk az igében a mirháról.
8 of those references occur in the book called the Song of Solomon.
Ebből 8 az Énekek énekében.
And if you look in Song of Solomon 1:13 and 5:13,
hogyha az Énekek énekében az 1:13 vagy 5:13-ban lapoztok,
it's interesting that myrrh is always referred to as being a picture of love being poured out.
Érdekes, hogy ebben a két esetben is azt látjuk, hogy a mirha a szeretet szabad kiáramlását jelképezi.
I want to suggest to you that the first thing that the fragrance that is within the anointing oil.
Tehát azt gondolom, hogy az első dolog, tehát ami alapanyaga ennek a felkenő olajnak, ez a mirha.
Is the freely poured out love of Christ bitter to his taste but sweet to God?
Az a Jézus
I don't think I can. Is the freely flowing outpoured love of Jesus?
Ez tehát az Jézusnak a szabadon kiáramló szeretetének jelképe.
Which was born out of bitterness,
amely keserűségből született.
Of a cross, but has a beautiful, sweet-smelling fragrance to God.
A kereszt keserűsége, ami aztán Isten előtt édes illat.
The second fragrance in this oil is that of cinnamon.
A második alapanyag fűszer, az pedig ebben a kenetben a fahéj.
The root word in the Hebrew language means something to burn. It burns.
Ennek a töve, ennek a szónak azt jelenti a héberben, hogy valami, ami megégett, vagy égett.
And it's actually a word from which we get the basis of jealousy and passion and burning passion.
Érdekes, hogy ebből a szóból kapjuk azt a szót, vagy ebből alakul ki az a szó, ami a szenvedély, és ami a féltékenységnek a szenvedélyét jelzi.
Now jealousy to us is a very negative thing, really.
A féltékenység számunkra elég negatív, tehát elég negatív értelmű szó.
But when you see in the book of Hosea, God's jealous love for his people.
De Hoseás könyvében azt látjuk, hogy Isten féltékeny vagy féltő szeretete az ő népe felé.
You see a pure and holy burning passion.
Az egy tiszta és szenvedélyesen égő szeretet.
And in John 2:17, when Jesus went into the temple and destroyed all the tables of the money changers.
És a János 2:17-ben, amikor azt látjuk, hogy Jézus bemegy a templomba és mindegy összerombol és szétzúzza ott a sok pénzváltónak az asztalát.
You see a jealous burning passion for the glory of God.
Ott is azt látjuk, hogy Isten dicsőségének ez iránti vágy és szeretet tüze éget benne.
The third spice in this oil is that of sweet calamus, or it's a reed or a cane.
A harmadik alapanyag fűszer az a nád, egy édes nád.
Now, one of the characteristics of this particular reed is that it grows perfectly straight.
Az egyik nagyon jellemző tulajdonsága ennek a nádnak, hogy teljesen egyenesen nő.
It has no defect in it. It grows perfectly straight, perfectly true.
Semmilyen hibája nincs. Teljesen egyenes, teljesen. Igaz.
But what's unique about it is what it grows in.
Ami viszont különleges ezzel a náddal kapcsolatban az, hogy miben nő.
It grows in dung and all horrible, nasty, evil things.
A nádjában és mindenféle borzasztó, csúnya dologban nő.
And you have something that grows perfectly straight and perfectly true in something that is awful and unattractive.
És itt van ez a tökéletesen egyenes és igaz valami, ami ebben a borzasztóan büdös és koszos dologban nő.
And I would suggest to you that it speaks of the uprightness and the righteousness of Jesus Christ growing straight in a world full of evil and pain.
Én azt hiszem, ez arról szól számunkra, hogy Jézus Krisztus igaz volta, hogyan egyenesként, hogyan állt ennek a világnak a pocsolyájában és mocsarában.
The final thing in this oil, the final substance, the fourth fragrance is that of cassia.
A negyedik fűszer, vagy illatanyag, az a cassia.
It's another variant of the cinnamon family.
Ez is a fahéj család egyik tagja.
It's beautifully fragrant.
Nagyon kellemes illata van.
And the root word, meaning of the word, literally means to bow down.
És ennek a szónak a gyökere azt jelenti tulajdonképpen szó szerint, hogy meghajolni.
The same word is used extensively through the Old Testament to describe somebody bowing their neck, bowing their body down in worship.
Ugyanez a szó az, amit az ige használ arra, amikor az ember meghajolt teljes mértékben, nem csak a fejét, hanem az egész testével meghajolt.
So what are we talking about when we're talking about being anointed?
Tehát akkor miről van szó, amikor arról beszélünk, hogy valaki felkent?
What should we smell like?
Milyen legyen az illata?
Well, I would suggest this to you.
Én a következőt ajánlanám.
We should smell of the outpoured love of Christ.
A Krisztus kiöntött szeretetének az illata kellene legyen rajtunk.
Which was bitter on the cross, but it was sweet to God.
Ami keserű volt ott a kereszten, de édes illat Isten előtt.
We should smell of a passion for the glory of God.
És az Isten dicsősége illat szenvedélyünk ennek illata legyen.
We should smell of his uprightness and his righteousness growing in a place that is evil and unpleasant.
És tartalmaz az illatot, hogy az egyenesség, az igaz voltónak ebben a gonosz és sötét világban.
And we should smell of worship and submission to one who is greater than ourselves.
És imádatnak, imádatról, alárendeltségről kelljen, hogy szóljon ez az illat.
There is no reason why we should not walk in his power and in his anointing.
És semmi ok nincs arra, hogy miért ne járjunk az ő erejében és az ő felkenetésében.
We may have to deal with sin, we probably will have to deal with sin.
És valószínűleg igenis meg kell küzdenünk a bűnnel.
But there is a cross and an empty tomb.
De ott van egy kereszt és egy üres sírbolt.
And there is the blood of the lamb that deals with sin.
És ott van a bárány vére, ami eltörölte a bűnöket.
And there is no sin.
És nincs bűn.
That blood cannot deal with.
Amivel ez a vér ne tudna elbánni.
Martin Luther told a story.
Luther Márton mondott egy történetet.
One night in the devil, Satan, came to him.
Hogy egyik este a sátán, az ördög ott volt.
And the devil brought with him a list of sins.
És a sátán a bűnök egy listáját hozta el.
And he read all these sins out.
És elkezdte felolvasni ezeket.
And he said to Luther, "These are yours."
És azt mondta Luthernek, hogy ezek a tieid.
What do you have to say?
Mit tudsz erre mondani?
And Luther looked at him and he said this.
És te azt mondta, ránézve.
He said, is there any more?
Hogy van még?
And he said the devil went away.
És azt mondta, hogy a sátán elment.
And he went round the earth and he scoured the earth.
És körbejárt a földet, és keresett, kutatott.
And he came back with a list that was greater.
És visszajött egy még hatalmasabb listával.
And the devil said to him.
És az ördög akkor megint azt mondja neki.
Are these all yours?
Hogy ezek mind a tieid.
And Luther said, yeah.
És Luther azt mondta, hogy igen.
And he asked him again, can you find any more?
És azt kérdezte ismét tőle a sátántól, hogy és
talán nem tudod. The earth, time and time again, and he came back with a list that was so long you could wrap it round the earth many times.
És akkor a sátán végre újra visszatért, miután már újra meg újra körbe bejárta a földet, és itt olyan hosszú listával, ami körbe érte a földet.
And he came back and he had this sneer, this smile upon his face with this list that went round the world.
És visszatért ezzel a hatalmas listával, ami körbe érte a földet, és az arcán egy ilyen egy mosoly ült.
And he said to Luther.
És azt mondta Luthernek,
hogy
ezek a tieid.
And Luther looked at them and he said, every single one of these is mine. I am guilty.
És azt mondja, hogy mindegyik ezek közül az enyém, bűnös vagyok ebben.
And the devil said to him, well, what do you have to say?
És akkor az ördög azt mondta, és akkor erre mit tudsz mondani?
And he said this.
És ezt mondta.
He says, right on the bottom.
Az alján oda van írva.
The blood of Jesus Christ.
Jézus Krisztus vére.
Cleanses me from every sin.
Megtisztít engem minden bűnből.
And the devil went away.
És a sátán elment.
With his head bowed.
Úgyhogy a fejét lehajtotta.
There is no reason.
Tehát nincs ok.
Why we cannot walk in his power.
Hogy ne járjunk az ő erejében.
He desires to give us an anointing.
Ő arra vágyik, hogy felkenjen bennünket.
Which speaks of the passion of God.
Ami aztán az Úr, az Isten szenvedélyéről szól.
The fragrance of the outpoured love of Jesus.
Az illat, amely a Jézus, a Krisztus kiöntött szeretet.
The uprightness of Christ in an evil world.
Az Úrnak az igaz volt, mert a gonosz világban.
And the fragrance of the worship of God and the submission to God.
És annak az illata, hogy Isten imádatáról szólunk, és ő előtte hajlunk meg.
In that passage there in Exodus 30, there are two rules for the use of the oil.
A 2 Mózes 30-ban két szab fektet le Isten, hogy hogyan kell használni ezt az olajat.
You could never get it anywhere else other than from God.
Tehát, hogy sehol máshol nem készíted el, csak Isten engedi ezt meg.
And you could never put it on the flesh.
És hogy soha nem rakhatod ezt az emberek testére.
Those two principles remain true today.
És ezek mai napig is igaz alapelvek.
The power to serve the Lord, the anointing of His Holy Spirit.
Az Úr szolgálatának az erejehez szükséges erő és erre való felkentség.
You're not getting a program.
Amikor nem valamilyen programot kapunk.
You'll not get it in any clever idea.
Nem valami okos ötlet lesz.
You will only get it from the Lord God Himself.
Hanem egyedül az Úrtól kaphatjuk.
And you'll never be able to put it on a work of the flesh.
És soha nem fogod az ő felkészítését rá tudni rakni az emberi erőben vagy próbálkozásra.
God will never anoint a work of the flesh that is born out of our flesh.
És soha nem fogja felkenni a testből való munkánkat, erőlködésünket.
And some of us need to stop trying to persuade him to anoint the works of our flesh.
És egyeseknek végre meg kell állnia, és abba kell hagynia, hogy Isten próbálja meggyőzni, hogy az ilyen munkát próbálja felkenni.
Just let him die.
Hadd, hogy meghaljanak.
One amazing Christian writer said this.
Egy lenyűgöző keresztény író a következőt mondta.
The church today seeks plans.
Az egyház ma terveket keres.
It seeks program.
És különböző programokat.
It seeks machinery.
És keresi a mechanizmust, a módszert.
But God seeks men.
De Isten az embereket keresi.
And women.
A férfiakat és a nőket.
Who he can put his Holy Spirit upon.
akire kiöntheti az ő szent lelkét.
That remains true today.
És ez ma is igaz.
Jonah preached a sermon that would not get through any theological college.
Aztán ugye Jónás elmondja az ő kis prédikációját, ami semmelyik teológiai iskolában nem állna meg a helyét.
And yet the book of Jonah tells us that the entire city, some 400,000 to 500,000 people, came to an understanding of Jehovah as Lord.
És mégis azt tudjuk, hogy a városban körülbelül 400,000 ember megtér és megismerik az Istent.
Because they were words that smelt of heaven.
Azért, mert ezek a szavak a mennyország illatától illatoztak.
Words that smelt of the love of God.
Isten szeretetéről illatoztak.
Words that smelt of the passion of God.
Isten szenvedélyének az illata volt ez.
Words that smelt of the worship of God.
Isten imádatának az illata volt.
Words that smelt of the righteousness of God.
És olyan szavak, amik Isten igaz voltáról illatoztak.
We haven't got time to really cover the last five verses in this chapter, but to save to say this.
Nincs elég időnk, hogy most átmenjünk még a többi öt versen ebben a fejezetben, de annyit elmondanék.
The word was powerful, it spoke of the Lord.
Az ige erőteljes volt, az Úrról szólt, az Úrtól való volt.
This word was received.
És ezeket a szavakat, ezt az igét befogadták.
A great glory was brought to his name.
Dicsőséget hozott az Isten nevére.
And it's interesting to me in the context of this book.
És nagyon érdekes ennek a könyvnek a fényében.
That in this chapter Jonah is only mentioned on three occasions.
Hogy ebben a fejezetben Jónást háromszor említi, az ige.
And they're all before he goes to Nineveh.
És ez is azelőtt, hogy elmegy Ninivébe.
And then from that point on, the only person who's really mentioned is God.
És onnantól kezdve ez a fejezet egyedül Istenről.
On six times he's mentioned.
Hatszor van szó Istenről benne.
Five times as the supreme God.
Ötször, mint a mindenek felett való Isten.
And once as the Lord of all things.
És egyszer, mint mindenek ura.
And that's really how it should be, isn't it?
És igazából így is kell, hogy legyen, nem?
I would like to do something different to complete our time together now.
És most valami más szeretnék tenni ebben az együttöltött időnkben most.
And we need God's anointing.
Nekünk szükségünk van arra, hogy Isten kenjen minket.
It's empowering to live.
Szükség van, hogy ő erősítsen meg bennünket az életre.
It's empowering to serve.
Arra, hogy megerősítsen bennünket a szolgálatra.
And so for a short period of time, maybe 10, probably 15 minutes at the maximum, we're just going to spend some time in worship.
Úgyhogy most olyan 10-15 percre még dicsőíteni fogunk.
And as we spend some time worshiping together.
És ahogy most még dicsőíteni fogunk együtt.
This is your time, the Lord.
Ez a te időd, hogy Istennel légy. Lehet, hogy ismered a dalokat, lehet, hogy nem. De ez a te időd, a mi időnk arra, hogy az Úrral találkozzunk. Nem kell, hogy énekelj. Mert a dicsőítés nem feltétlenül az éneklésről szól. Csak egyszerűen csendben lehet, ülhetsz az ő jelenlétében. És beszélj hozzá. És ahogy dicsőítünk, ha vágyol az ő felkenetésére, az ő felkenésére, az ő erejére a te életedben, ha vágysz arra, hogy frissen feltöltsön téged, akkor biztatnálak, hogy tegyél meg valamit. Egy hitben mondd azt ki Istennek, hogy vágyom a te erődre. És vágyom te rád, a te felkenetésedre. És csak arra bíztatlak, hogy maradj ott, ahol vagy, állj fel, ahol vagy. és kibíztatom azokat, akik körülötted vannak, hogy imádkozzam. Érted? És mi is imádkozunk. És hogy bármikor, amikor az alatt, hogy így dicsőítünk, nyugodtan állj fel.
Thank you. often at all, I don't know what we should be. And we frequently, daily, momentarily fall. But we thank you that across the bottom of our lives, across all the list of our failures, is written in the blood of Allah.
Hány vére megtisztít engem minden bűnömtől. És én szabad vagyok. Uram, hát vagyunk ezért neked. Uram, mindenkiért, aki áll. Kérjük, imádkozunk a te kenetedért. Hogy te mindenkire önts ki a te kenetedet, Uram. Uram, hogy te rejtsd el bennünk a te igédet. És önts ki ránk a te szent lelkedet, tölts be bennünket frissen. Hogy az életünkben az illat Jézus illata legyen. Az ő szenvedélyé. Az ő drága szeretetéjé. Uram, az ő imádatáé. És az igaz volta, amely rólad beszél. És Uram, ahogy bezárjuk ezt az alkalmat, most még egy dallal. Kérlek, hogy te pecsételd el ezt a munkát a szívünkben. És te dicsőülj meg ebben. Thank you.